Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt. Egyikükre rádölt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott, fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Itthon estére nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Holnap elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. A szél ezeken a helyeken megerősödik. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Egy ősi magyar család mecénási tevékenysége. Első rész, az 1500-as évek. Batthyány Boldizsár és a Pannóniai Flóra. Gazda István tudománytörténésszel beszélget Sumonyi Pap Zoltán.
Batthyány Boldizsár apjához, Batthyány Kristófhoz írott levele. 1560. Egészséget nagyságodnak lelkemből kívánok. Én Istennek kegyelméből igen jó egészségnek örvendek. Továbbá tudja meg nagyságot, hogy Monpezá úr segedelmével, kihez Miksa király őfelsége engem ajánlott, felvétettem a francia király udvarába, és a Gisherceg őfensége vezérlete alatt vagyok, ugyanis most a király után ő és a lotaringiai bíboros állnak az ügyek élén. Nem kis fizetést kapok, de a helyi viszonyokhoz képest hitvány, mert minden drága. Van ugyanis 30 frankom havonta, már pedig egy frank két német baccentér. Ezért kérem nagyságodat, mint uramat és legkedvesebb szülőmet, hogy nagyságod apai szeretetét ne vonja meg tőlem, és ne hagyjon el. Lehetetlen ugyanis a fizetésemből megélni. Amit nagyságodnak fiúi szolgálatommal és a jövőben megszolgálni igyekszem. Továbbá semmi más újságot nem írhatok, mint hogy nagy zendülést támadt a vallás miatt, és hír szerint több mint 50 000 ember esküdt össze a király és a Gisherceg és a lotaringiai bíboros ellen. Azt mondják ugyanis, hogy nem tűrhetik tovább, hogy a luteránusokat üldözzék, mert Párizsban naponta 2-3-at megégetnek, mint ahogy magam is láttam. Az elfogottak közül ugyanis néhány nemes embert, különösen a legelőkelőbbeket, a legnagyobb zsarnoksággal megöltek, és bizony félős, hogy ebből igen nagy háborúság keletkezik. Most valamivel biztosabb a helyzet, és nagyban folyik a vadászat. Milyen véget ér majd az endülés, rövid időn belül megírom. A törökök követei Barbariából március 2-án megjöttek, de a követség célját még nem tudtuk meg. De mihelyt megtudom, a legrövidebb időn belül megírom nagyságodnak. Amboise-ban március 28-án 1560-ban. Az te kegyelmed fia és szolgája, Batthyány Boldizsár, saját kezével.
Tehát Batthyány Boldizsár levelét hallottuk az előbb, és mielőtt rátérnénk erre a nagyon érdekes Batthyány fiúra, mert hát művelődéstörténeti szempontból, kultúra történeti szempontból azt hiszem az egyik legizgalmasabb, noha talán az első ebben a minőségében, érdemes lenne néhány szót a Batthyány család kialakulásáról beszélni, hiszen itt már 1560 táján vagyunk, amikor ez a levél íródik, de hát ugye azt mondtuk, hogy 1000 éves családról van szó. Sietve hozzáteszem, hogy hiszen minden család 1000 éves, mert egyetlen család sem születik a semmiből. Azt szerint lesz valaki 1000 éves, vagy nem 1000 éves, hogy mikor írja be magát cselekedetével a történelembe, ugye? Gazda István.
A 12-13. Századból is vannak már adatok egy családra vonatkozóan. Én azt mondom, hogy György, esztergomi várkapitány, amidőn Batyán birtokába tud ő végül is jutni. Nos, ez az adat 1398. Ugye a történészek egy része azt mondja, hogy hát a Batyányiak történetét innen eredezteti, de tegyük hozzá, hogy természetesen genealógiai szempontból jóval korábbi adatokkal is bírunk. 1481 az első fontos címer adományozás dátuma. Ugye hát a családtörténeti monográfiákban ez mindig egy fontos adat. És Németújvár várát Batyányi Ferenc horvát bán adományként nyeri 1524-ben, és innen azután az a nemesi előnév, amelyet később ugye nagyon sok oklevélen, iraton láthatunk, tehát a Németújvári előnév ugye először 1524-ben jelenik meg oklevélen. Hogy a család maga, illetve hát a család kiemelkedő férfi tagjai a török ellenes harcokban hosszú időn keresztül részt vesznek és kiemelkedő szerephez jutnak. Ez jól ismert tény, minden történeti monográfiában benne van. Az talán már kevésbé, hogy végül is a bárói rang mikor is jut a család birtokában. Nos, hát ennek is ismerjük a dátumát, 1628, György és Gáspár nevéhez fűződik mindez, és nem sokkal később Batyányi Ádám magyar grófi rangot kap, tehát két évre rá, 1630-ban. Egy másik fontos családtörténeti adat, 1692-ben a másik Batyányi Ádám feleségül veszi Stratman Eleonóra Magdolna orsolyát, hát itt egy hölgyről van szó, a Stratman hitbizomány örökösét, és első szülött utódaikat ettől kezdve illeti meg a Stratman előnév, tehát nagyon sok személynél itt a családon belül ugye a Batyányi Stratman kettős névvel találkozunk, ide tartozik ugye a későbbi híres orvos, szemész, tudós, a szegények orvosa is, ő is ugye a családnak ehhez az ágához tartozik. Végül talán két pontos adat a korai feljegyzések közül. A család 1763-ban cseh hercegi címet kap, ami aránylag ritka a magyar családok történetében, a következő évben pedig római szentbirodalmi hercegi méltósághoz, ranghoz jutnak. Ehhez talán hozzá kell tenni, hogy ez az a rang, amelyik ugye az ismeretterjesztő művekben mindig egy kicsit elsiklik, és sokan úgy fogalmaznak, hogy a Magyarországgyűlés ítélte oda egykoron ezeket a hercegi méltóságokat. Nem így van. A Magyarországgyűlés bárói és grófi rangokat ítélt a családoknak, és a római szentbirodalmi hercegi méltóság magyarországi használatát pedig szintén engedélyezték, de itt engedélyezésről van szó, honosításról van szó, nem pedig arról, hogy a Magyarországgyűlés így rangokat ítélt volna oda. Hogy miért nem ítélt ilyen rangokat? Nagyon egyszerű a magyarázata, hiszen ehhez hozzájárult volna az önálló jogalkotásnak az engedélyezése, és ezen belül például az egyetem alapítási és a doktori fokozatok odaítélésének a joga is. Ilyen jellegű jogot pedig ugye a magyar uralkodók, a Habsburg házbeli uralkodók nem óhajtottak adni egyetlen magyar családnak sem. Tehát végül is Magyarországon egyetlen úgymond történelmi család sem kapott hercegi méltóságot a Magyarországgyűléstől magyar uralkodói hozzájárulással.
Térjünk akkor vissza ahhoz a személyhez, akinek az elején a leveléből hallottunk egy részletet. Ez a Batyányi Boldizsár. Említetted, hogy a család gyarapodása szempontjából és emelkedése szempontjából rangban is nagyon fontos szerepe volt Batyányi Ferenc bánnak, aki ugye 1624-ben kapja meg az egykori újlakiaktól ugye, a Németújvári várat, de hát egy nagy próbatétel mindjárt ott van 1526, két év múlva, amikor ő ezt a próbatételt nem csak jól, hanem ügyesen is kiállja, hiszen életben marad, és ettől kezdve akadálytanul gyaroghatott tovább a család. Na most ennek a bánnak, aki szinte mindent elér, legtöbbet a család korai történetében, nincs gyermeke, fiúgyereke. És ez a Boldizsár, ez az ő öcsének az unokája. De még ő, a nagy bán, a Ferenc bán, jelöli ki utódjául majdan a hitbizomány urává, és éppen ezért nagyon jó iskoláztatásáról gondoskodik. Először Bécsben, majd ami a korban szokatlan, és erről örülnék, ha mondanál valamit, a korban szokatlan, hogy nem Pádovába küldi, nem valamelyik németalföldi egyetemre, hanem Párizsba, a Sorbonra.
Ami valóban nem volt kis dolog ebben az időben. Tegyük hozzá, hogy ugye, ahogy az előbb említettem volt, egy meglehetősen fontos adományhoz jutott Batthyány Ferenc, és amit feljegyeznek róla a krónikák, hogy Török Bálint hűtlenség címén elkobzott birtokait szintén ő kapja meg, tehát valóban itt volt lehetőség a vagyon gyarapításra, és volt lehetőség arra, hogy ezt a fiatal és rendkívül tehetséges fiút ugye külhonban a legjobb helyen lehessen tanítatni. Most ez azért volt érdekes ebben az időszakban Párizs, mert ugye a magyarországi tanulók inkább azt lehet mondani, hogy mondjuk a 14. században elég sokszor eljutottak a Párizsi Egyetemre, sőt akkoriban például a magyarországi Sándor mester a Sorbonnak professzora is volt. Tehát akkor egy nagyon komoly kapcsolat alakult ki a két kultúra, a két kultúrkör között. Ebben az időszakban ez már ritkább volt, de azért számosan voltak, később is például a telekiek, akik eljutottak francia intézményekbe. Igaz, hogy a többségük valóban inkább Németalföldön tanult. Most ennek ugye az lett a következménye, hogy maga Batthyány Boldizsár a kálvini reformáció francia követőinek az irányzatával, elveivel ismerkedett meg. Itt ugye arról az irányzatról volt szó, amely elsősorban a dél-franciaországi nemesség körében volt divatos, és ehhez csatlakozott az arisztokrácia egy része is. Hát ugye ők voltak a hugenották, akiknek a tanait Batthyány Boldizsár is elfogadta. Hát miért ne fogadta volna el egy fiatal, lelkes magyar főúr, aki hasonló lelkes emberekkel találkozik odakünn. És a történelemből tudjuk, hogy később, ugye a 16. század végén elvileg a vallásszabadság ügyében valamifajta megállapodás született itt Francia Honban, de hát ezt a megállapodást kevesen tartották be, és bizony a teljes egyenjogosításra ott is jó sokat kellett még várni, 1787-től kezdődően lehet végül is ugye valamifajta legalábbis vallási nyugalomról beszélni. Na, ami az érdekes számunkra, ugye, hogy ez a fiatal, meglehetősen olvasott, sok nyelven beszélő fiatalember megismeri a kálvini reformációnak az alapelveit, hazatér, és itthon is ugye ebben a hitben él, és ezeket az eszméket próbálja terjeszteni, amelyek hát ugye ekkoriban még Magyar Honban sem voltak túlságosan divatosak.
Most van itt egy nagyon érdekes momentum, hogy ő miután végez a párizsi Sorbonon, akkor Miksa császár protekciója révén visszakerül, mint egy posztgraduális képzésre Párizsba, a királyi udvarba. A fiatal és beteges második Ferenc uralkodik akkor, de éppen a már említett hugenotta mozgalmak miatt az udvar nincs biztonságban Párizsban, és ide-oda utazgat, hol Amboise-ban, hol Blois-ban húzzák meg magukat, hol Chambord-ban például, amely hát azért jeles reneszánsz kastélyairól híres. Tehát ott él ez a fiatal ember a királyi udvarban, ahol az ő felettese, az a Guise herceg, mert ő ott apród, akinek a bátyja a bíboros. akik pedig ugye hát oly mértékben üldözik a protestánsokat és a hugenottákat élükön és biztatásul a hátuk mögött Medici Katalinnal, hogy a korabeli szerzők leírják, hogy abban az időben a Loire vize az vértől volt piros. És itt, mint protestáns ember él ez a fiatal ember. Tehát micsoda rejtőzködésre van szüksége ahhoz, és amikor meghal a Ferenc, akkor elindul szépen visszafel, és találkozik németalföldi műhelyében az idősebb Pieter Bruegellel, akitől megveszi ezt a Keresztelő János prédikációja című képet, ami ma is látható a Nemzeti Galériában. Tehát itt borzasztó érdekes hatásoknak van kitéve ugyanakkor, és amikor hazajön, akkor is van egy nagyon érdekes dolog itt, hogy ugye a családja közben protestánsá válik, főleg anyai ágon, ez a Svetkovics Erzsébet révén, de ő a család ellenkezése dacára a katolikus hiten megmaradt Zinyi Miklós leányát, a Zinyi Dorottyát veszi feleségül. És ebből megint van egy érdekes dolog, hogy amikor fiatal házasként hírül veszi, 1566 januárjában veszi feleségül Zinyi Dorottyát, és 66 nyár elején híre jön, hogy apósa ellen nagy sereggel indul II. Szulajmán szultán, akkor a családja, az ő családja, a Batthyányak, a Nádasdyak, az erdődiek nem mozdulnak, mondván, hogy hát ennek a pápistának ez Isten büntetése, nyerje el, amit megérdemel. És ölbetett kézzel nézik, hogy a Szigetvár elesik. És akkor ez a fiatal ember, fiatal férj elgondolkodik ezen a vallásháborúknak az értelmén és értelmetlenségén. Van ideje gondolkodni a dolgon, hiszen a győri táborba, ahol ők dekkolnak, ugye, várnak valamire a királyi táborba, a szultán megküldi apósának fejét, és neki kell visszavinni Csáktornyára a családi sírboltba. És ezen a kb. Egy hetes úton van, min elgondolkodnia. Az indításból azért sok minden értheti az ő későbbi sorsát illetően, és a tudományhoz. De ki is ez a Kuzinc, és hogy is kerül ide Magyarországra?
Ő is egy protestáns család tagja, és számos helyen él, kutat itt az európai tudományos központokban. Végül is Bécsben Rudolf császár idején, ugye Rudolf 1576-tól kezdődően uralkodott, éppen protestáns volt, amiatt nagyon nehezen jut munkához, és valóban botanikai tudományát nem igazán tudják hasznosítani, nem is óhajtják. Nos, hát úgy tűnik, hogy itt Bécsben ismerkedik meg Batthyány Clusiusszal, akit meg is hív a németújvári kastélyba, illetve a birtokra, és folyamatosan ellátja őket, tehát a Batthyányékat ritka növényekkel. Tehát ez a barátság, a kapcsolat kezdete. Majd ugye Batthyány Boldizsár is számos alkalommal konzultál véle a nyugat-magyarországi növényflóráról, később az ott fellelhető nagyon érdekes gombákról, és ennek az egész történetnek az adja a pikantériáját, ha szabad így fogalmaznom, hogy időközben ugye Batthyány részt vesz ugye abban a csatában, amelyben ugye Skander bék felett a sereg győzelmet arat, és ez egy ugye meglehetősen hosszú folyamat, amely közben ő időnként hazalátogat, és a botanikai kérdésekről konzultálnak, majd megy vissza, és folytatódik a háborúskodás, és időközben arról is gondoskodik, hogy Clusius kutatásainak végül is maradjon nyoma. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy kevesen gondolnak ugye arra akkoriban, hogy ezeket a anyagokat, ezeket a kutatásokat érdemes lenne valamilyen módon rögzíteni is. Nos hát megegyezvén Clusiusszal, Batthyány végül is ide Németújvárra egy kitűnő, mondjuk így festőművészt hivat, aki különböző akvarelleken rögzíti például azoknak a gombáknak a képeit, leírását, amelyeket Clusius számára begyűjt, és ezek a gyönyörű akvarellek szerencsére fenn is maradnak. Tehát egy nagyon érdekes kapcsolat. Tudományos kérdésekről konzultálnak, a növények, a nyugat-magyarországi ritkább növényeknek a népies növényneveiről beszélgetnek, és hát természetesen ezekhez a beszélgetésekhez számosan kötődnek még, egyebek között ugye Beite István, ugye az a tudós pap, aki 1576-tól kezdődően él e tudós család, e főrangú család környezetében, és ő maga is sokat segít Clusiusnak a flóra feltárásában, illetve a növények összegyűjtésében. Most tegyük hozzá, hogy végül is Clusius nem csak Batthyányival ismerkedik meg, és nem csak Beite Istvánnal, hanem a körükhöz tartozó más tudós emberekkel is. Itt van például a pozsonyi Purkircher György, aki pedig Mélius Péteren keresztül volt ugye a botanikának jó ismerője, és vele szintén kapcsolatot épít ki Clusius, és együtt kutatnak, és végül is ez az úr az, aki Nápolyból ide a magyar területre elhozza az úgynevezett amerikai babot, másképpen a paszújt, és ezt később Clusius a nagy nevezéktanában róla nevezi el. Tehát ez megint egy nagyon érdekes kapcsolat. Maga Clusius egyébként nagyon figyelte a világ nemesítőinek munkásságát, ez Batthyánynak nagyon tetszett is, és bécsi kertjében meg is csodálta, van is erről egy feljegyzés, hogy ott bármilyen hihetetlen dolog, de elültettetett a burgonya, megvan ennek dátuma is, 1588, és ott látott Batthyány először dohányföldet is, és megmutattatott néki a kávé, amelyet Clusius ugye 1596-ban tudott beszerezni. Ezek hihetetlenül érdekes tények ebből az időszakból. Na most, amit itt az előbb említettem, az az, hogy Batthyány, Beite, Clusius, Purkircher együtt megpróbálták végül is ezt a hatalmas gyűjtést úgymond rögzíteni, papírra vetni. Ennek egyik része csak ez a bizonyos akvarell sorozat. Másik része az, hogy maga Clusius ezt megpróbálja nyomtatásban is megjelentetni, mégpedig több ilyen mű is van. Az egyik ez a bizonyos híres pannóniai flóra 1583-ból, amelyet Antwerpenben nyomnak, és amely nem kevesebb, mint 358 fametszetet tartalmaz. Egészen hihetetlen adat. Ez egy hatalmas gyűjtőmunka kellett, és Clusius több helyen is leírja, hogy bizony ebben a gyűjtő munkában nagyon komoly részt vállalt maga Batthyány Boldizsár. Tehát nem csak ő szedegette, gyűjtögette, préselte ezeket a növényeket, hanem ugye barátja, és Batthyány is, és feljegyez például néhány olyan magyar lelőhelyet, amelyet többnyire együtt látogattak meg. Ilyen például Dévény, Pozsony, Szentgyörgy, Nagyszombat, Magyaróvár, Pinkafő, Velem, Rohonc, Körmen, Csáktonya, Varasd, és így tovább. És leírja Clusius is, hogy ebben a hatalmas műben a magyarországi területekről 317 növényt tudott összegyűjteni és bemutatni. Maga Beite is ugye egy nagy profi volt, tegyük hozzá, sokat segített Clusiusnak. Ez tehát az egyik ilyen nagy összesítés. A másik, amit már említettem, ez a bizonyos növény név jegyzék, amelyet együtt állítottak össze, tehát ugye logikus, hogy Clusius nagyon keveset tudott magyarul, Úgyhogy nyilván Batthyánynak és Bejtének kellett segíteni abban, hogy a magyar népies növénynevek bekerüljenek a gyűjtésbe. Ez több kiadásban is megjelent, az egyik épp az 1580-as években Németújvárot nyomatott, és én kézbe vettem most ezt a jegyzéket, és fel is jegyeztem, ki is jegyeztem ebből néhány olyan kifejezést, amelyet Batthyány és Clusius együtt vetett papírra, és egészen hihetetlen, hogy a 16. század végén lényegében, majd tudom, azt lehet mondani, a ma jól ismert növénynevek nagy része ebben a listában már benne van. Mondok néhányat. Egérfark, sárga kökörcsin, konkoly, hagyma, kapor, saláta, lapú, farkasalma, torma, tárkony, spárga. Ugye ilyen kifejezések ebben az 1583-as németújvári gyűjtésben. Zab, cékla, répa, káposzta, tök. Gyönyörű helyesírással. Kender, gyertyán, sáfrány, kömény, borsó, görögdínje. Hát ki gondolna a görögdínje? Már ekkor egy névjegyzékben itt szerepel. Uborka, kóró, ökörnyelv, hajdina, kőris, árpa. Azután a sokszor említett komló, fenyő, lilium, menta, bazsalikom. Ebben olvasható a szederfa, jegenyefa, cseresznye, megy, mandula, barack, ruta, rekettye, bodza, köles, cirok, csalán, bojtorján és más hasonló kifejezések. Hihetetlenül gazdag gyűjtés. Szegény Clusius nyilván hát ezeket szépen megpróbálta lejegyezni. Az akkori nyomdászok, korrektorok is segítettek neki. Meg kell hajolnunk előtte, hogy ez a második nagy Clusius gyűjtés is hibátlan, fantasztikusan értékes, és hát nem csak a botanika története szempontjából, a magyar nyelvészet szempontjából is egy rendkívül értékes munkával állunk szembe. Ez tehát a második ilyen közös munkájuk.
Nagyon érdekes, itt közbevágok egy pillanatig, hogy ennek még a nyelvújítás sem ártott ezeknek a szavaknak, ugye? Ártott, ugye, idézőjelbe téve. Mert hát nagyon kevés olyan szavunk van abból a korból, amelyek változatlanul ma így használódnak. Ugye? Mint ahogy ezek a növénynevek.
Ennek talán az lehetett az egyik oka, hogy a korai, tehát az irodalmi nyelvújításnál, tehát itt a 18. század végi időszaknál munkálkodók a természettudományos szaknyelvvel még nem nagyon foglalatoskodtak. Az 1800-as évek első évtizedében pedig ugye Fazekas és Diószegi újra elővette ezeket a jegyzékeket, ők már így készítették el a debreceni füvészkönyvet, amelyen szerencsére a reformkori természettudományos nyelvújítók nem rontottak. Viszont ők cserébe elrontották az összes orvosi szakkifejezést, a fizikának az alapkifejezéseit, tehát az elektromosság helyett bejött a berz szó, és így tovább. Tehát iszonyatosan elromlott ez a nyelv, amelyet csak az 1860-as, 70-es években tudtak megjavítani, de végül is valóban ezek a népies növénynevek megmaradtak. És azt hiszem, hogy a gombanevek közül is több átélte ezt a, vagy túlélte ezt a nyelvújítás időszakot, hiszen ugye Clusiusnak a harmadik nagyműve, amely már később, 1601-ben jelenik csak meg, ez a bizonyos Clusius kódex, a gombáknak a nagy kódexe, amely 117 gomba leírását tartalmazza. Ma azt mondanák, hogy nem egy nagy mennyiség, de én azt mondom, hogy a világ első ilyen gomba atlasza, akkor már mindjárt másképpen hangzik. Tehát azért ne feledjük el, hogy Batthyány Boldizsár az, aki lehetőséget ad egy németalföldi protestáns tudósnak, hogy a világ első gombaatlaszának anyagát nála a németújvári birtokon összeállítsa. Ez egy nagyon nagy dolog a magyar kultúrtörténet szempontjából, és ma, amikor erre a kódexre hivatkoznak, ugye néhány évvel ezelőtt ebből készült egy reprint kiadás is, bizony számos helyen kiemelik, hogy a magyar főrangú családok a tudomány mecenatúrájában jelentős szereppel bírtak, mert számos családról tudunk Európában is, akik nagyon sokat költöttek kastélyokra, művészeti alkotásokra, kertjeik bővítésére, de nagyon ritkán hoztak létre olyan tudós iskolát, mint amilyet lényegében több Batthyány is mint egy finanszírozott éveken keresztül. Maga Boldizsár valamilyen véletlen folytán ezt a hatalmas botanikai kutatást segítette, de emellett tudjuk azt, hogy a Körmendi iskolának is az egyik támogatója volt, tehát valóban itt egy egészen különleges tetről van szó, és ha ez egykoron nem jött volna létre, valószínűleg tartom, hogy jóval kevesebbet tudnánk ma Magyarország 16. századi flórájáról, mert hiszen önmagában Bejte ezt valószínűleg nem tudta volna sajtó alá rendezni, tehát itt kellett egy ilyen úgymond vendégprofesszor, aki ebben segít, és kellett egy mecénás, aki mindennek az anyagi alapjait előteremtette.
Hangzott Batthyány Boldizsár és a Pannóniai Flóra. Gazda István tudománytörténésszel beszélgetett a szerkesztő Sumonyi Pap Zoltán. Közreműködött Pap János. A műsort készítette Balogh Gábor, Demjén Erzsébet, Liszkai Károly és Diósi Sarolta.
A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Egy ősi magyar család mecénási tevékenysége. Második rész, az 1700-as évek. Batthyány Ignác és a gyulafehérvári Batthyáneum. Gazda István tudománytörténésszel beszélget Sumonyi Pap Zoltán.
A Batthyány család mecénási tevékenységét folytatva, hát természetesen nem tudunk kitérni mindegyikre, de azt javasolta nekem Gazda István tudománytörténész, hogy nem szabad a család tagjai közül ilyen vonatkozásban kihagyni azt a Batthyány Ignácot, aki gyulafehérvári római katolikus püspökként tette híressé magát. Mit is illik tudni erről a Batthyány Ignácról?
Elsősorban azt, hogy fiatalon hunyt el. Tehát Batthyány Ignácról azért írnak keveset a krónikások, mert 51 néhány éves korában, amikor eljutott tudományos pályája csúcsára, és amikor az általa létrehozott nagy tudományos intézet valójában megkezdhette volna működését, egy általa nem kezeltetett kisebb lábfertőzésben, sebben meghalt, ez a seb nagyon elmérgesedett, és ez okozta ennek a kiváló tudós embernek a halálát, és később már gyűjteményét ugye mások kezelték, mások gondozták, és keveset írtak róla. Római katolikus főpapról, teológusról van szó, akinél úgy látom, hogy tudományos pályáján volt egy rendkívül fontos időszak, mégpedig az, hogy Vatikánban tudott tanulni, és az ottani levéltár és könyvtár magyar vonatkozású anyagát módjában volt kutatni. Ez azért volt nagyon fontos, mert így Batthyány Ignác megismerhette azokat a tudományos alapműveket, amelyek részben Magyarországhoz kötődnek, részben pedig amelyeket a teológia alapműveiként tartanak számon, és szerencsére ugye a család anyagi alapja lehetővé tette számára, hogy a főbb műveket meg is vásárolja Rómában és más itáliai könyvkereskedésekben, és ezt a nagyszámú művet magával hozta. Kezdetben ugye Egerben működött, eljutott egészen a nagy préposti címig, majd 1780-ban erdélyi püspök lett. Ha hozzáteszem, hogy 18 évre rá már meghalt, ugye nem volt túl hosszú ideje, lehetősége arra, hogy valóban püspökségén belül tudományos pályáját is a magaslatokig vigye, és még egy adattal ezt a bizonyos 18 évet tovább kell szűkíteni. Erdélyben letelepedvén csak 9 évre rá, tehát 1789-ben tudta megalapítani a később róla elnevezett Batthyáneumot, ugye, ezt a csodálatos gyulafehérvári műhelyt, amelyben ugye tehát ő maga mindössze 9 esztendőt tudott eltölteni. Ennek ellenére ez a 9 esztendő nagyon jelentős, és lehetősége volt arra, hogy ez alatt az idő alatt nyugodtan mondhassam, vagy mondhatom, Közép-Európa egyik legcsodálatosabb tudományos gyűjteményét és kutatóműhelyét hozza létre. Tehát 1789 és 1798 között. Nem hosszú idő.
Ebből már kiderült a hallgatók számára, hogy körülbelül 200 évet, vagy majdnem pontosan 200 évet ugrottunk Batthyány Boldizsártól Batthyány Ignácig. Hozzá kell tenni, hogy minden későbbi Batthyány, így Ignác is, Batthyány Boldizsár és Zrínyi Dorottyának a leszármazottja, hiszen csak az ő családjukból folytatódik tovább mind a mai napig a Batthyányak sora. Tehát 200 évvel későbbi ez a kései unoka, és említetted itt, hogy ez a Batthyáneum, ez műhely. Én mindeddig úgy tudtam, hogy az csak egy könyvtár.
Ebben a 9 esztendőben még az volt, később már inkább mint gyűjtemény, mint majdhogy nem műemlék együttes említik. Arról van ugyanis szó, hogy Batthyány Ignác gróf Rómából mintegy 5000 kötetnyi tudományos munkával tért haza. Nagyon nagy mennyiség ez, ugye, a 18. században. Ezt még a későbbiekben ki tudta egészíteni annak a bizonyos Migazzi családnak, Migazzi Kristóf féle gyűjteményével. Tudjuk, hogy ugye ő bíboros volt, Vácot élt, és midőn egész finoman fogalmazva állásából elbocsájtották, felajánlotta Batthyáninak ezt a hatalmas saját gyűjteményét, hogy vásárolja meg. 15 000 kötetről volt szó. Hozzá kell tenni, hogy nem voltak ezek mind könyvritkaságok, különlegességek ebben a Váci gyűjteményben. Ő nagyon sok mindent Például a bécsi gyűjtemény duplumaiból vásárolt meg feloszlatott régebbi könyvtárak anyagát gyűjtötte össze, de végül is azért tegyük hozzá, hogy egészen jó anyag volt ez, és nagyon szép egyedi kötésben gyűjtötte az anyagát, és nyújtotta át aztán később Batthyány Ignácnak. Ez is eljutott tehát Gyulafehérvárra. Ez volt a második ilyen nagyobb egység. Egy nagyon fontos adat, amelyet nagyon ritkán hangsúlyoznak. 1794-ben ez a gyűjtemény nyilvános lett. Ez olyan, mint ma egy nagy nyilvános könyvtár, tehát 94-től kezdődően tudományos kutatók ellátogathattak ide, kézbe vehették, és nem csak a könyveket, hanem ásvány, kagyló és éremgyűjtemény is volt már ebben az épületben. És hát itt a könyvgyűjteményhez ekkor azért ugye már különlegességek is úgymond csatlakoztak, hiszen nagyszámú kódexet és ősnyomtatványt is vásárolt Batthyány Ignác. Azt kell mondani, hogy annak a bizonyos RMK-nak, tehát a régi magyar könyvtárnak majdhogy nem a fele, ha a címeket tekintjük, meg volt ebben a gyűjteményben. Ez egy nagyon, nagyon komoly valami volt, és hogy ez valóban műhely volt, azt igazolja az is, hogy ugye az ásványkagyló és éremgyűjtemény az mondjuk részben a régiségtár, részben a természetrajzi gyűjtemény alapját képezte, és ezekben az években csillagvizsgáló is létrejön, ugye Gyulafehérvárot, mégpedig egy működő csillagvizsgáló.
De mielőtt most tovább mennénk, hallgassunk meg egy részletet Kazinczy Ferenc leírásából a gyulafehérvári könyvtárról. 1816-ban járt ott Kazinczy.
Az igazi kincset a kisebb palota bírja. Itt állanak az inkunabulák, az ősnyomtatványok. Így nevezik a deltofiluszok, az íráskedvelők, az 1499-ig megjelent nyomtatványokat, és ezek egybecsűeknek tartatnak a kézírásokkal. Itt állanak a magyar dolgok. Bibliotekárius kanonok Cseresznyés András úr most dolgozza a katalógus nyomtatás alá. Mutogatja a bibliotekárius némely vendégnek a Szent Máté és Márk evangéliumát is pergamenen, unciális betűkkel, fólió, hasított oszlopokon, melyeket nagy gondú korlátozások vesznek körül. Aki előtt az eféle egészen újság, alig hiheti, amit lát. Minden lap korlátja más meg más rajzolat után van dolgozva, s a festés friss, mintha tegnapi volna. A kódex Krisztus születése után éppen 800-ban írva, és így 1016 esztendős. 400 aranyat adtak érte Rómában. A magyar dolgokra tartozó kéziratok gyűjteménye magába foglalja, valamit Dobai Székely Sámuel kapitány gyűjtött volt, mely ha nagyobb részben apografon, másolat is, nagy tekintetet érdemel. De mi mindez azon 16 fólió kötetekhez, melyek az erdélyi fejedelmeinek, sok uralkodóknak, császároknak, minisztereknek, követeknek, generálisoknak, tudósoknak tulajdon kezeikkel vagy írt, vagy aláírt leveleiket foglalják magukban. Kardinális Pázmánynak itt sok leveleit látám, s magyarul írottakat. Egy barátom állítása szerint azok csinatlanul vannak írva. Amit megolvashattam, nem mutatja azt. Pázmány igen sebes kézzel tett írása, bizonyságul lehet, hogy ő e levelet nem igyekezett szépen írni, s nyelvünk akkor nem érte még el azt a korát, s még most sem érte, melyben a római valamidőn Cicero öntötte a magáét. Bírja a bibliotéka tintatartóját és pozícióját, porzóját, a tálcával. Cseresznyés úr azt nekem átalva mutatá, nehogy mint némelyek megítéljem. Én pedig sokért nem adnám, hogy a kicsinséget illethetém. Szenterekje, s még azoknak is szent, akik ellen tűzzel harcolgat a téntájával. Az a ténta sokszor igen jól írt. E köteteket forgatván mosolygám a Betlen Gáborné aláírását. Férjéhez szól a levél, s embereinek kezével van írva, de ami itt dőlt betűkkel következik, a fejedelemné kezeírása. Az kegyelmed szolgáló leánya, az felséges Betlen Gábrielné Károli Susanna. Rákóczi György az elsőbb, a Vizsói Bibliának az utolsó lapjára ezt írá. Az úr 1619. esztendejének augusztus 4. napján az én kegyelmes Istenemnek kegyes engedelmével végeztem ezt könyvvel együtt az egész Bibliának olvasását itt Sárospatakon 6 és 7 óra között reggel, kiért legyen áldott és szent és dicséretes az én kegyelmes Istenemnek nagy neve, és engedje ezután is kegyes atyai gondviselését reám eredni. Ámen. 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 Non est currentis neque volentis, sed miserentis Dei. Nem azé, aki fut, s nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Heltai Gáspárnak magyar bibliája, Kolozsvárt 1551-ből, a negyedik kötet nagyon elrongyolott állapotban tartatik. Ennek betűszedője a 10 parancsolat cikkelyei közül kihagyja egyet, úgyhogy azt a könyv egykori birtokosa kénytelen vala tollal írni a sorok közé. Ne lopj, ne orozz!
Tegyük hozzá, hogy ennek a csillagvizsgálónak egy kiemelkedő szakemberéről tudunk, egy Mártonfi nevű csillagászról, aki 1798-ban könyvet is ad ki az ottani észlelésekről, és azt írja róla a szakember, hogy külön érdekessége és értéke ennek a könyvnek, hogy nagy részletességgel foglalkozik a korabeli csillagászati műszerek leírásával, beszabályozásukkal és használatukkal. Ehhez hasonlót még a külföldi szakirodalomban is ritkán találunk, és ugye a műszerek között volt egy csodálatos meridiánkör, volt két kvadráns, egy nagy fali kvadráns, egy csillagászati negyedkör, egy Newton-féle reflektor, egy parallaktikus felállítású, hordozható, akromatikus refraktor, és így tovább. Tehát gyönyörűen leírja Mártonfi az akkori műszereket, ő maga, hát tegyük hozzá, profi, tehát szakképzett csillagász volt, nem amatőrt alkalmazott Batthyány Ignác. A könyv maga gyönyörű, egyszer én is kézbe tudtam venni, valóban nagyon szépek ezek a metszetek a munkában, és valóban a 18. század magyar csillagászati irodalmának egy kiemelkedő alkotása. Azt is érdemes elmondani, hogy nem ez volt mondjuk ennek a nagy-nagy régiónak az egyetlen csillagvizsgálója, mert néhány évvel korábban Kolozsvárot Hell Miksa, a későbbi bécsi csillagász alapított már egy obszervatóriumot, de talán felszereltségében a gyulafehérvári még komolyabb volt, és itt ugye a Királyi Magyarországon, Nagyszombatban és Egerben is volt csillagvizsgáló, és ugye hát maga Helmiksa természetesen Bécsben, és hát másutt is működött, egyebek mellett ugye a vardői expedíciót is ugye ő vezette Sajnovics Jánossal együtt.
Hallgatva ezt a felsorolást, hogy mi minden volt a gyulafehérvári Batthyáneumban a csillagvizsgáló eszközök között, én ezt nem tudom megítélni, de vajon ezek a kor színvonalán álló fejlett műszerek voltak?
Így van, ezek fejlett műszerek voltak. Érdekes módon akkoriban a magyar csillagászat Európában az élvonalba tartozott, legalábbis ami a műszerezettséget illeti, és ez nem kis részben Helmiksának és tanítványainak köszönhető, hogy még egy példát említsek, Batthyány Ignác nem volt teljesen amatőr itt asztronómia ügyben, úgy gondoljuk, hogy hát látott ő már valaha fali kvadránst, vagy ezt csak rajzon látta? Hát könnyű dolga volt, hiszen Egerben, amikor ő ott élt, ott már működött a csillagvizsgáló, amelyet maga Helmiksa rendezett be, és az akkori Európa legmodernebb műszereit tudta behozatni. Ez most nem egy szólam, hiszen azóta bizonyították, hogy például az Egerben elhelyezett műszerekből 2 példány készült akkoriban, ma Az egyiket Egerben őrzik, a másikat a Greenwichi csillagvizsgálóban. Hát ha ezek a műszerek jók voltak a Greenwichieknek egykoron, és vele egy időben az egriek is ezt használták, akkor azt hiszem, hogy ez önmagában is egy fontos tény, arra nézvést, hogy ezek valóban modern műszerek voltak, és hát Batthyány is arra törekedett, hogy hát ha az eszterháziak ugye Egerben ilyen műszereket hozattak meg, hát akkor ő sem fog ennél elavultabb műszerekkel dolgoztatni. Tehát bizony ezek a gyulafehérvári szerkentjük meglehetősen jók voltak, és itt van még egy nagyon érdekes megjegyzés, hogy a londoni királyi társaságnak a kiadványában is hivatkoznak egykoron, tehát még akkor a Batthyány féle csillagvizsgálóra. Tehát valóban ez egy komoly dolog. Miért tudunk erről ilyen keveset? Nagyon egyszerű a magyarázat, mert mondom, sajnos az első mű megjelenése évében a gróf elhunyt, utána még pár évig folytak észlelések, de hát már nyilván nem volt meg a megfelelő anyagi alap, nem fejlesztették a gyűjteményt, nem jelent meg a második kötet, az észlelések újabb kötete, és ezért sajnos ez az egész szépen lassan elsüllyedt. Van itt egy másik összegzés, ami a könyvgyűjteményre vonatkozik. Szintén egy aránylag korai leírás, amely arról szól, hogy Batthyány halála után szerencsére nem szóródott szét a gyűjtemény. Később már azt írja az egyik statisztika, elég érdekes dolog, tehát 1900-ra a gyűjtemény darabszáma, a köteteknek a darabszáma már meghaladja 36 ezret, később pedig megduplázódik, tehát a 20. század közepén ez a szám már a 60 ezret is túllépi, tehát fejlesztették a gyűjtemény. Ez egy nagyon fontos dolog. Ma is megvan a Batthyány gyűjtemény, és más püspökök, kanonokok neveit is feljegyzi a krónika, akiknek az anyaga ide kerül. 751 ősnyomtatványról tud a kutatás már 100 évvel ezelőtt, ez egy nagyon komoly szám, több mint 600 középkori kéziratot őriznek a Batthyányban. Egyebek mellett ugye a kódexek között itt van ez a mindenki által jól ismert döbrentei kódex, illetve hát ugye azok a bizonyos gyulafehérvári sorok és glosszák, amelyeket ugye a harmadik nagy összefüggő magyar nyelv emlékként tiszteltek és tisztelnek a magyar nyelvtörténészek.
A gyulafehérvári sorok. Háborúságban valóknak kegyessége, élőknek öröksége, kórságban valóknak egészsége, szükségben valóknak bősége, éhezőknek elégsége. Csodálatos művének jelenetében, önnön szájával mondott igének tanúságában, szent oltáron kenyérképében, a keresztfán függő képében. Önnön tanítványának árulatja, nemzette népnek vádolatja, Jeruzsálem városának tisztes fogadatja, Isten fiának ártatlansága, halálának szidalmas kínja, boldog asszonynak szemével láthatja.
Néhány évvel ezelőtt Kelecsényi Gábor készített is egy összeállítást Múltunk neves könyvgyűjtői címmel, és ebben ő nagyon kellemesen visszaemlékezik a batthyányiakra, és ő azt írja, hogy ne feledjük el, Batthyány Ignác mellett a család egy másik tagja, Batthyány József is neves könyvgyűjtő volt.
Hát ő volt a hercegprímás abban az időben.
Ő volt a hercegprímás, így van. És ő az, aki például a Bél Mátyás féle nagy kéziratot, tehát az akkori Magyarország leírásáról szóló nagy kéziratot meg tudta venni a családtól. Ez ugye eljutott Kalocsára, majd vissza Esztergomba. Hát szabad azért itt némi cinikus megjegyzésként annyit hozzátenni, hogy a családtól meg tudták vásárolni, ez úgy tűnik egy főrangú család számára nagyobb gondot nem okozott. De hogy ezek a kéziratok minden sérülés nélkül eljussanak az adott helyre, ez már gondot okozott, mert ugye Kalocsára szállítván ezt az anyagot az vizes lett, és hosszú időn keresztül a még olvasható kéziratok másolásával kellett foglalatoskodniuk az írástudóknak, tehát egy ilyen egyszerű dologra már nem ügyeltek. Szerencsére ma ugye a bélféle kéziratokból több példány is van, másolatok is, amelyekből nagy nehezen végigolvasható az egész mű, de nagyon jó lett volna, hogyha erre ügyelnek. Megint csak itt mellékesen megjegyzem, hogy néhány évvel később, amikor a Tudomány Egyetem Nagyszombatból Budára költözött, ismervén ezt a tényt, nagyon vigyáztak arra, hogy ne sérüljön meg a csodálatos könyvgyűjtemény, és az akkori idők legkiválóbb szállítási szakértőjét kérték meg, hogy mutassa meg, hogy hogyan kell ezt becsomagolni, és hogy kell úgy elhelyezni a tutajokon, hogy ne forduljon be a Dunába, és ezt az urat Kempelen Farkasnak hívták. Hát itt végül is akkor azt jelenti, hogy ebből a korszakból már két Batthyányit is említettünk, ugye a hercegprímást, Batthyány Józsefet, aki egy csodálatos gyűjteményt hozott létre Esztergomban. Csak úgy zárójelben említem meg, hogy ő szerette volna a ma nemzeti könyvtárat megalapítani, amelyet később Széchenyi Ferencnek volt módjában létrehozni 1802-ben, és hát ehhez a dátumhoz kötik a Nemzeti Múzeumnak a megalakulását is, amelyet a Nemzeti Könyvtár történészei nem tartanak egyébként mindig jogosnak, mert ők azt mondják, hogy ebben az évben a Nemzeti Könyvtár jött létre, és nem a múzeum. A múzeumot inkább Széchenyi Ferencnek a felesége alapította nagy gyűjteményével, és itt hát lényegében két gyűjteményről van szó, mert egy épületben működött. Na hát ezt a gyűjteményt szerette volna Batthyány József létrehozni, erre akkor nem volt módja, Széchenyiék nevéhez fűződik ennek a megalkotása. A másik ugye Batthyány Ignác, akinek pedig ugye módja volt ezt a hatalmas gyulafehérvári gyűjteményt létrehozni, és úgy látom, itt van kortársuk, a családnak a harmadik, úgy velük egy időben élt tagja, akit én egyfajta különcnek tartok, őt Batthyány Tódornak hívták.
Ő édes testvéröccse volt Józsefnek, a bíborosnak. Miért tartott Tivadart vagy Tódort különcnek?
Azért, mert nem nagyon láttam itt a Batthyányak között egyetlen egy urat sem, aki arra vetemedett volna, hogy műszaki kísérletező legyen. Na most Batthyány Tódor ugyanis egészen különleges témakörrel foglalkozott, mégpedig, mint életrajzírói leírják, ő Bécsben gépészetet tanult. Na most hát ez akkoriban egy meglehetősen ritka szakma volt, ugye, tehát ne felejtjük, itt hol vagyunk, ugye a 18. század közepén. Egy fiatal ember gépészetet tanul Bécsben.
Tegyük hozzá, aki egyben az utolsó magyar nemzeti nádor fia, herceg Batthyány Lajos fia.
Ő úgy érezte, hogy birtokát úgy tudja felvirágoztatni, hogyha mint ipari úttörő kezd tevékenykedni, tehát valószínűleg ezzel függ össze. Nos, Kisbéren majolika és textilfestő manufaktúrát alapít. Ugye hát a magyar ipar és ezeknek a kisebb manufaktúráknak a megépítése valóban ehhez a korszakhoz kötődik, és azt is el tudom képzelni, hogy valamely főrangú család úgy gondolja, hogy ilyen manufaktúrákat érdemes alapítani, de hogy épp a család egyik tagja ezeknek a témáknak legyen a szakértője, na ez ugye, ami különleges benne. Na aztán menjünk tovább. Horvátországban szintén ugye voltak családi birtokok, vasérc és rézbányát nyit. tartsám pedig posztóüzemet. Ez már 3-4 olyan tény, ami egészen különleges, és ehhez kapcsolódik még egy további, hogy ő maga a 18. századi hajóépítésnek ugye a magyarországi úttörője, műszaki kísérletező, feltaláló, alkotó, és ezt bizony a későbbiek is elismerik. No, nekem az a véleményem, hogy részben azért kellett meglehetősen jó minőségű hajókat alkotnia, megépítetnie, mert ő maga is ugye az általuk előállított terményeket így tudta olcsón továbbítani, de feljegyezték azt is, hogy 1777-től kezdődően a Száva-Duna útvonalon keleti árukat szállított Pest érintésével Bécsbe. Tehát keleti árukat szállít Bécsbe. Egészen hihetetlen. Van egy másik adat ebből az időszakból, 1783-ból, amikor is azt írja a krónikás, hogy Batthyány Tódor Dónau nevű hajója 2,5 hónap alatt meg tudta tenni ezt a hatalmas utat, tehát ezeket a csodálatos keleti árukat el tudta ennyi idő alatt juttatni Bécsbe. Egy másik hajójáról feljegyzik, hogy az valószínűleg lójárgány hajtotta, és hát ugye ezek a hajói arra is alkalmasak voltak, hogy biztonságosan közlekedjenek az árral szemben. No, de hát van ezért egy közös József Ignác és Tódor vagy Tivadarban. Hát mind a hárman könyvgyűjtők voltak, mégpedig, és ez, amit nagyon kevesen tudnak Batthyány Tódorról, hogy Rohoncon Magyarország első műszaki könyvtárát ő gyűjtötte össze. Tehát a többiek ugye gyűjtenek egyháztörténeti, történeti, bölcseleti munkákat. Maga Ignác ugye a természettudományban is járatos, ugye asztronómiai és más hasonló művek is vannak a gyűjteményben, de hogy kifejezetten műszaki témájú gyűjteménnyel egyikük is bírt volna, na hát azt nyugodtan állíthatjuk, hogy nem. Egyedül Batthyány Tódor, és ez a gyűjtemény szerencsére nem szóródott szét, hanem később unokája Batthyány Kázmér a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta, tehát végül is ott a nagy, ugye Sándor István féle, ugye a híres bibliográfus Sándor István és a Teleki féle gyűjtemény mellett egy ilyen harmadik nagy gyűjtemény is bekerül az akadémia csodálatos bibliotékájába, az a műszaki könyvtár, amelyet Batthyány Tódor hoz létre.
Elhangzott Batthyány Ignác és a gyulafehérvári Batthyáneum. Gazda István tudománytörténésszel beszélgetett a szerkesztő Sumonyi Pap Zoltán. Közreműködött Soltenszky Tibor. A műsort készítette Balogh Gábor, Denyén Erzsébet, Liszkai Károly és Diósi Sarolta.
A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Egy ősi magyar család mecénási tevékenysége. Harmadik rész. Az 1900-as évek. Egy szent életű orvos és egy anarchista. Battyányi Stratman László és Battyányi Ervin. Gazda István tudománytörténésszel beszélget Sumonyi Pap Zoltán.
Elérkeztünk a Battyányiak rövid elemzésekor a 20. századig, hiszen nem tudunk mindenről beszélni ilyen félórás rövid műsorokban, de hát a 20. század is, és erre már valamelyik korábbi adásukban tettünk említést, büszkélkedhetik jeles Battyányiakkal. Egyik az a Battyányi Stratman László herceg. Hozzá kell tenni, hogy a hercegi címet ő oldalágon örökölte, lévén, hogy a Battyányi ház hercegi ága kihalt 1915-ben. Így aztán ő a pinkafői grófi ágból legidősebb férfiú lévén kapja a hercegi címet, és ezzel a Stratman előnevet is. Tehát Battyányi Stratman László hercegről, a szegények orvosáról, és Battyányi Ervinről, aki az első magyar anarchista, vagy anarkista, hogy ő írta, aki újságot alapít, népiskolát, nem is igazán népiskolát, hanem hát egyfajta ilyen szociológiai iskolát csinál Bögetei birtokán. De hát erről ismét Gazda István tudománytörténész többet tudna mondani.
Battyányi Stratman László neve jól ismert az orvostörténetben is, és hát természetesen napjainkban az egyháztörténet kutatói is külön fejezetet szentelnek a Battyányi Stratman féle adatok tisztázására. Szemorvos és sebész volt Battyányi Stratman László, 1870-ben született, és Bécsben tanult, részben a gazdasági főiskolán, részben pedig a tudományegyetemen, és ott elsősorban a kémiában szerzett jártasságot, ami hát megint csak egy különleges dolog, mert ugye hát a család tagjai között természettudós bizony kevés volt. A következő fontos adat élettörténetében, hogy ezt követően az orvosi karon folytatta tanulmányait, és 1900-ban itt szerzett diplomát. Emellett ugye tagja volt a főrendi háznak, majd a felsőháznak, és 1901-ben Köpcsényi birtokán szemkórházat, Körmendi birtokán kórházat létesített, és ahogy ugye említettük, volt elsősorban szemészeti műtéteivel tűnt ki. Ami azért volt nagyon érdekes, néhány hónappal ezelőtt volt módom a Britannica Hungarika lexikon számára ezeket a szócikkeket elkészíteni, és akkor olvastam el azokat a publikációkat, amelyek Battyányi Stratman nevéhez fűződnek, illetve néztem át a belekapcsolatos korábbi adatokat, hogy ugye ő nagyon pontos naplót vezetett ezekről a kezelésekről, valóban a szegények számára ingyenes kezelést nyújtott. Ilyen személlyel egyébként többször is találkozhatunk az orvostörténetben, magyar származású orvosokkal kapcsolatban, itthon is és külföldön is számtalanszor feljegyeznek hasonló adatokat. Nagyon sokszor például azt jegyzik fel, hogy a művészeket, írókat ingyen gyógyította, és Itt ugye hát Batthyány Stratmannál más a helyzet, ugye hát ott a birtok környékén elég sok szegény sorsú ember élt, gazdálkodott, vagy esetleg épp a birtokának volt munkása, és őket ugye igyekezett ingyen ellátni. Ezért is lett ő a szegények orvosa. Mindesetre képzett orvos volt, nevével az orvosi heti lapban, orvosi folyóiratokban is találkozhatunk. Tehát valóban ennek a korszaknak egy érdekes színes egyénisége. Sok regényt írtak azóta, és boldoggávatásával kapcsolatosan számos tényt dolgoztak fel élettörténetéből. Tehát végül azt lehet mondani, hogy róla sok mindent tudunk, sok helyütt elolvasható ez a kicsit romantikus élettörténet, amelynek az a lényege, hogy egy valóban nagyon jókezű, képzett szakemberről van szó, aki emellett még erre is vállalkozott, hogy ugye a nem tehetős úgymond pácienseket ingyen látta el. De hadd tegyem hozzá, hogy ebben egy időben hasonló jellegű adatokat Budapest és más kórházakból is feljegyeztek, tehát valahogy ez egy picit akkoriban az orvosi etikának is mint egy részét képezte. Számos szanatóriumról tudunk, ahol a szegénysorsúak vagy egészen minimális ellenszolgáltatást kértek a kezelésekért, és a tehetősebbek pedig tisztes összegekkel támogatták a klinikákat, hogy működni tudjanak, a rendelőintézeteket. Tehát ezt mindezt azért kell elmondanom, hogy nehogy azt higgye valaki, hogy Magyarországon ez az egyetlen egy helyen fordult elő ez. Nem, ez másutt is divatos volt, természetesen nem ilyen mértékben, de magam is számos ilyen történetről tudok, mondom, itt budapesti kisebb szanatóriumokban is ugye számos alkalom előfordult, hogy egy-egy orvosra rámondták, hogy a szegények orvosa, hiszen az egyszerű embereket mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül hajlandó volt kezelni. Természetesen akiknek módjuk volt, azok ezeket a műtéteket, nagyobb beavatkozásokat viszont nagyon becsületesen megfizették, és a klinikák végül is így tudtak működni. Nem a csúszópénz volt ugye a lényeges szempont, ami akkoriban nem is volt divatos, hanem azt mondották egy-egy például főrangú család tagjának, hogy ha módja van rá, akkor hát a kezelést oly módon ellentételezze, ahogyan gondolja, mert hiszen ebből az összegből ők maguk a klinikát fejlesztik, a kórházat fejlesztik, és így lehetőség van arra, hogy azok, akik nem tudják megfizetni a kezelést, eme háttérösszeg ismeretében végül is ők maguk is ugye kezeléshez vagy gyógyszerhez jussanak. De ebben a történetben valóban, különösen úgy állt, ami a szemműtéteket illeti, Batthyány Stratmann Lászlót kiemelkedő szerep illeti meg a magyar orvos történetben.
Batthyány Stratmann László, Napló, 1926, részletek.
Január 1-e. Isten nevében kezdjük el az új évet. Kitzében talált, hosszú évek után újból ifjúságunk helyén, ahol majd minden gyerek született, ahová most már több mint 26 esztendeje feleségemet, drága Mislemet hoztam. Hogy miért voltunk az idén itt? Körmenden vörhenyjárvány tört ki, és Ivit, az első beteget el kellett különíteni. Azután Blanki jött igen gyanús nyakkal, őt is elkülönítettük. Mami ápolta mind a kettőt. Én az összes többivel egyedül voltam a kastély felső részében. Az ambulanciát is bezártuk, és így teljesen elszakadt az életünk a külvilágtól. Aztán elutaztam az egészségesekkel Kidzébe, és így most itt vagyunk. Misl, én, Ancsi, Blanki, Lacika, Józsi, Gitti, Franz, Ciki, Karli. Nagyon kedves karácsonyunk volt a nagyteremben. Én egy szuper heterodin rádiót kaptam, mama egy íróasztalt és asztalkát, Ancsi egy rendőrkutyát, Lacika meg Blanki egy-egy gramofont, a legkisebb egy villanyvasutat. Január 9-e. Erős látogatási nap volt ma. Blanche már egy pár napja kedves vendégünk. Ma Lici húgom is eljött hozzánk Dunakilitiből, és mikor éppen Uzsannához akartunk ülni, jött Lónyai Elemér Stefani Lónyaival Oroszvárról autóval. Nagyon szeretjük Lónyaiékat, és nagyon jól esik, hogy ők a szomszédaink. Milyen másképpen üt is ki minden a világon, mint az ember gondolná. Ő Lónyainé, aki arra volt hivatva, hogy majd királynénk legyen a nagy osztrák-magyar monarchiában. Aztán Rudolf trónörökös tragikus halála Mayerlingben, és egész Közép-Európa teljes összeomlása és szétforgácsolódása. Most egy kedves házaspár jön látogatóba hozzánk, Elemér Stefanival, át ide Kidzébe, amely nem Magyarország többé. Magasan minden emberi terv fölött fönségesen intézkedik Isten gondviselése, és a világ nyugodtan forog tovább. Istennek van ideje, és eljön a pillanat, amikor ítélet hangzik el minden fölött. Akkor az erkölcsi jót, mint biztos aranyat beváltják. Nincs csalás és ámítás, mint a mi bolygónkon, a mindenségnek ezen a kicsi pontján. December 31-e. Éppen sétálni mentem, amikor Blanche a Tátra kocsival behajtott a kastélyudvarra. Rögtön velem jött sétálni. Roppantul örültem, hogy megint velünk van. Eszterházi prelátus még nálunk maradt, és csak harmadikán megy el. Ezért a fiúkhoz kellett bekvártéoznom magamat, Lalóhoz és Ivihez. Ancsi pedig maminál alszik, Józsi is. Blanche a hálószoba melletti szobát kapta. Délután jött Lónyai, és szilveszter délutánt ünnepeltünk. Ólomöntés, gyűrűjáték, krapó és bűvészmutatványok. Következett még egy nagy áldás Tedeummal, hálaadásul jó Istenünknek azért a rengeteg kegyelemért, amit kaptunk. Este puncs volt. Esperes úr az összes gyerekekkel a zongorához ült, hozzá gramofon, Ivi hegedűje, Lacika benjója, néhány mosdótál, és kezdődött egy óriási spektákulum, mert muzsikának nem nevezhetem. 3:45-kor mégis mind elmentünk aludni, de azért 12-ig még fönt maradtunk. Pontosan 12 órakor letérdeltem, és imádkoztam. Mami ugyanezt csinálta, anélkül, hogy tudtam volna.
Egészen eltér, ugye, ettől az, a másik említett, ugye, tehát Batthyány Ervin grófnak az élettörténete, aki hát szintén végül is, ugye, tudós kutató volt, és a családnak, hát nyugodtan mondhatom, talán az egyetlen olyan tagja, aki a társadalomtudományokban végül is elég érdekes, komoly művekkel írta be nevét a magyar irodalom történetébe.
Most ez nagyon érdekes. Ugye 1904-ben jelenteti meg az anarchizmusát, ugye egy anarchizmus című művét, társadalomtudományi szemlét indít, és iskolájában hát megfordulnak olyan tanárok, akik a korabeli pesti értelmiség körében is igazán avantgárd tudósoknak számítanak társadalomtudomány terén, a Szabó Ervin vagy a DNS família néhány tagja, és hát ez a Bögötei kastély aztán erről lesz nevezetes. Persze 1919 után emigrál, és azt hiszem, hogy a 30-as évek közepetáján hal meg Angliában. Elolvasható például ez az Anarchizmus című műve, mert hozzáférhető. Nem tudom, hogy ez a korabeli magyar társadalom tudományon belül milyen értékrendet képvisel, tehát vagy milyen irányzathoz tartozott igazából, a bakunyinista anarchizmushoz-e, vagy tudunk-e, vagy érdemes-e erről többet tudni, vagy milyen volt ennek a saját korában a fogadtatása?
Igen, feljegyeztetett erről néhány korabeli adat. Bevezetésként talán annyit, hogy ez a bögötei szociális reformiskola annyiban hasonlít a Batthyány Stratmann László féle gyógymódhoz, hogy ez is egy ingyenes iskola volt. Tehát ebben az időszakban ez valóban divatossá válik. A másik, hogy Batthyány Ervin e könyve mellett ugye folyóiratokat is alapít. Itt van például a Testvériség című lap, vagy a Társadalmi Forradalom megnevezésű periodika. Nem valószínű, hogy ezek nagy példányszámúak voltak, ha hozzáteszem, hogy Szombathelyen jelentek meg ezek a kiadványok. De minden esetre e témakör történetében fontos, és aránylag kevesen tudják, hogy 1994-ben, tehát nem is olyan régen, az anarchizmus elméletéről és magyarországi történetéről könyv is megjelent, amelynek szerzői valóban részletesebben is megemlékeznek ennek az időszaknak a résztvevőiről, köztük ugye Batthyány Ervinről, aki már a 919 előtti időszakban is ugye többször megfordul Angliában, és 910-től kezdődően már inkább Angliában publikál, tehát akkoriban itt már ritkábban találkozunk a nevével, hiszen a két nagy könyve közül az egyik ugye már említett, ez a bizonyos Anarchizmus 1904-ben még itt jelenik meg, a Népjoga 1905-ben szintén, és van egy harmadik könyve is, a Szocializmus és Anarchizmus 1906-ból, de ahogy említettem, 910-től kezdődően már inkább Angliában publikál. Na most az egykori feljegyzésekből, ha szabad, hadd idézzek, hogy mit is mondanak róla és róluk a kortársak. Tehát itt ugye ez az érdekes, hogy akkoriban mit mondanak róluk, nem az utólagos értékelés. Az anarchisták a történetben az igazságosságnak, az egyenlőségnek, a szolidaritás természettörvényének, és különösen az egyéni szabadság fokozatos megvalósulását látják. Céljuk olyan társadalom létesítése, amelyben ezek az értékek teljesen megvalósulnak, amelynek fönnállását minden kényszer nélkül biztosítja az egyének belátásukon és erkölcsi hajlamaikon nyugvó érdekközössége, mondja az egykori szakember. Aki leírja azt is, hogy az anarchisták között ugye voltak itt példaképek, a már előbb említett Bakunyin és Kropotkin. Kropotkinnak a könyve ugye akkoriban meg is jelenik magyar nyelven, és egy valóban sikerkönyv. És említik ugye Prudont vagy Tolstojt is, ugye azt írja a korabeli krónikás, hogy Tolstoj keresztény alapon az erőszak minden alakját elvetette, és néki egyik magyarországi híve éppen Batthyány Ervin gróf volt. Tehát ezt a bizonyos prudonista, stirnerista rendszert, vagy Stirner elegánsabban ejtve rendszert veszi át és magyarázza tovább Batthyány Ervin és kortársa Schmidt Jenő. Mindkettejükről azt írják, hogy hadd idézem szó szerint, Tolstojhoz közel állva az emberiség fölszabadítása előföltételének, az egyénnek az önismeret, gnózis alapján leendő világnézeti fölszabadítását tekintették, tehát Batthyány is és Schmidt is, az erőszakot és a materialistának tartott szociáldemokráciát elvetve a termelés megszervezését decentralizált alapban képzelték el. Lényegében tehát erről szólnak az előbb említett művek, és mint látható, Batthyány Ervinnek meglehetősen tisztes neve rangja volt ebben az időben, akiről még ugye feljegyzik azt is, hogy ő volt az, aki a tiszta anarchizmus felé közeledett, de végül is úgy érezte, hogy sem könyveinek, sem folyóiratainak nincs kellő visszhangja, és mint kortársai megjegyzik, szépen fokozatosan kivonult a magyar mozgalomból, és Angliában telepedett le, sőt, mi több, 1913-ban már kérte is, hogy leadhassa magyar állampolgárságát. És hát ugye Angliában hunyt el 1945-ben, tehát addig ugye ott élt és ott publikált. Különleges személy ő, én azt hiszem, hogy érdemes talán még egy-két passzust idézni a kortársi leírásból, tehát hogyan látják őt és műveit az egykori szakemberek, mit is mondanak az anarchizmus magyarországi irányzata egyik legfőbb szakértője Batthyány Ervin tanairól.
Én viszont azt gondolom, hogy talán érdekesebb lenne befejezésként magából a műből, tehát Batthyány Ervin írásából egy részletet meghallgatnunk, hiszen mégiscsak az eredeti forrásból közelebb jutunk az ő gondolkodásához.
Az anarchizmus 1904. Anarchizmus, uralom nélküliség alatt azon társadalmi rendet kell értenünk, mely minden külső hatalom és erőszak nélkül tisztán az emberek szabad testvéri együttélésén alapul. Az erőszakon épülő uralmi rendszer helyett, mely a tulajdon, jog és állam kényszerintézményeiben nyer kifejezést, az anarchikus társadalom formái az emberek természetében rejlő szolidaritás és az ebből folyó szabadság, egyenlőség és önkéntes összműködés által jönnek létre. Szükségesnek tartottam az anarchizmus fogalmának ezen meghatározását előre bocsátani, mert tudom, hogy különösen nálunk a legnagyobb tájékozatlanság és legtévesebb nézetek uralkodnak róla. Sokan vannak, akik még mindig királygyilkossággal és bombamerényletekkel azonosítják azt, vagy legalábbis általános felfordulást és káoszt képzelnek alatta. Azok közül, akik az anarchizmus fentvázolt céljait ismerik, egyik rész az emberi kultúrának túlhaladott, alacsonyabb fokára való visszasüllyedést lát benne, egy másik rész pedig az embereket sokkal gyarlóbbaknak tartja arra, hogy ezen ideált elérhessék. Mindketten tehát szükségesnek és elkerülhetetlennek tartják a rend, a béke és műveltség fenntartására, hogy az emberek egy konstituált felső hatalomnak és át nem hágható jogszabályoknak legyenek alávetve, melyek uralmukat szükség esetén erőszakkal is érvényesíthessék. Két homlok egyenest ellenkező világnézet és társadalmi elmélet állít egymással szemben. Az egyik a természet és társadalom rendszerességének és harmóniájának forrását a jelenségeken kívül keresi. Természetes, hogy ezen új felfogás a társadalom tudományokat is teljesen átalakítja. A történelem, miután kezdetben az uralkodók, később az államok és a nemzetek története volt, most az egyéni emberek életét kezdi vizsgálni, és az egyének belső meggyőződéseiből, szükségleteikből, mindennapi életükből magyarázza meg a történelmi tényeket. Épp így a nemzetgazdaságtan és szociológia, mely a népek és társadalmak jelenségei helyett mindinkább az egyének szükségleteivel és törekvéseivel foglalkozik, és arra a következtetésre jut, hogy amilyen az egyén, olyan lesz a társadalom is. Ezen tudományos és filozófiai alapokon épül fel és válik öntudatossá az új erkölcsi világnézet. Épp úgy, mint a természet rendszeressége és összhangja, nem egy felsőbb akarat műve, és nincsen absztrakt, merev törvények által szabályozva, hanem azáltal jön létre, hogy minden legkisebb rész szabadon a maga útján halad, úgy az ember sem valamely felette álló erkölcsi törvény szerint jó vagy rossz, hanem összes tulajdonságainak, hajlamainak és tehetségeinek egyenlő mértékben való kifejtése és szabad érvényesítése által válik harmonikus egyéniséggé. És a társadalom rendje és békéje szintén nem egy előre meghatározott törvényszerű jelenség, melynek fenntartására külső hatalom és kötelező jog szükséges, hanem a társadalmi összhang is csak magából az emberek természetéből, az egyének korlátlanul szabad életnyilvánulásaiból és szükségleteik szerint folyton változó alkalmazkodásából állhat elé. És épp úgy, amint a természeti erők egyensúlya megbomlik, ha közülük valamelyiket hatásában meggátoljuk, épp úgy megszűnik a béke a társadalomban, ha az egyének egymás közti viszonyát egy autoritatív hatalom igyekszik merev jogszabályok által szabályozni, és ezzel korlátokat szab az egyéni kifejlődésnek, szabad társulásnak és önkéntes összműködésnek. Ezen új világnézetből tehát szükségképp azon praktikus konzekvenciákat kell levonnunk, hogy minden intézmény, mely az emberek önmeghatározási jogát és egymáshoz való viszonyuk szabadságát korlátozza, gyökerestől eltörlendő. És ennek lehetőségét és a helyükbe lépő társadalmi formák célszerűségét saját erkölcsi meggyőződésük erősíti meg. Ha a világegyetem parányainak szabad egyensúlyából létrejött összhangot felfogtuk, egy kívülünk álló felsőbb hatalom képzete lehetetlenné válik, s számunkra is, hogy mi uralkodjunk mások felett. Azáltal, hogy mindenki saját szükségleteinek és hajlamainak megfelelően cselekszik, jön létre az erők azon egyensúlya, mely egyenlő, szabad emberek testvéri együttélésében a legideálisabb társadalmi harmóniában nyer kifejezést. Az az egyetlen erkölcsös cselekedet, mely legjobban elégíti ki saját boldogságérzetünket. Nem azzal, hogy saját énünket alárendeljük valamely felsőbb hatalomnak, sem azzal, hogy azt elnyomjuk és feláldozzuk másokért, de egyedül azzal, hogy azt szabad, hatalmas, teljesen kifejlett egyéniséggé engedjük fejlődni. Tesszük a társadalomnak a legnagyobb szolgálatot. Egy szent életű orvos és egy anarchista, Batthyány Stratmann László és Batthyány Ervin. Gazda István tudománytörténésszel beszélgetett a szerkesztő Sumonyi Pap Zoltán. Közreműködött Kertész Péter és Soltenszki Tibor. A műsort készítette Balogh Gábor, Demjén Erzsébet, Liszkai Károly és Diósi Sarolta.
Az iménti kultúrtörténeti műsor 1996-ban készült, és a Magyar Rádióban ugyanabban az évben hangzott el utoljára, december 27-én. ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából.
Én, Kosztka Tivadar, ki a világ megújhodásáért ifjúságomról lemondottam, amikor a láthatatlan szellem meghívását elfogadtam. Akkor már rendes polgári foglalkozásban, kényelem és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett hagynom. És csak azért, hogy életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél elérése miatt évek hosszú során át Európát, Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendőlt igazságot megtaláljam, és a gyakorlatban festményben átviessem, és mikor már megvolt a szükséges hadseregem, Párizsnak tartva 1907-ben milliókkal szemben álltam egyedül az isteni gondviselés eredményével, s az egész világ hiúságát pocsékká zúztam. Egy napon Párizst kapitulációra bírtam, s a világot túlszárnyaltam. De 10 millió embert el nem pusztítottam, csupán kiózanítottam őket a dolgokból. Reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, s ott cédrusokat festettem. Így a magányban szép csendesen, ma már őszbe borult fejjel azon gondolkozom, mi célja volt ennek a nagy háborúságnak, mikor hatalommal, anyaggal terhelten a mennyországba úgysem juthat senki sem. Istentelenül pedig kérdem, mi célja van az embernek a földön?
Napút. Részletek Csontváry Kosztka Tivadar írásaiból.
...1853. július 5-én Kisszeben Szabad királyi városban születtem. A posztupici dr. Kostka Kosztka László orvosgyógyszerész és Ung megyei Daróczi Hajcelmaier Franciska fia lettem. Atyám tiszteletből rendőrkapitányi és postai teendőket is végezte, szabad idejét pedig vadászattal és tűzijátékkal töltötte. Középtermetű, hízásra nem hajlamított természetű, szeszes italokkal, dohányzás és kártyázással nem törődő, egyszerű, de energikus ember volt. A vadászat kedvéért állandóan tartott egy ügyes vadászlaboránst, s ez abban az időben Pirics Jancsi volt. A Jancsi teendői közé tartozott az agarak, kopók, vizslák etetése, farkas rókakölykök nevelése, a fogoly kihallgatása, figyelése, a farkasles fűtése, a gyermekhinta, kuglizó ellenőrzése, s a négy fiú kívánságának a kielégítése is. E szórakozáshoz járult a sárkányok és a rakéták készítése, a tűzijáték rendezése, s télen a farkasokra közszemlére való kitevése. Emlékszem jól arra az időre, amikor még járni nem tudtam, a földön csúsztam, s a róka meg a kutyakölykökkel játszottam. Emlékszem jól a 2 éves koromra, egykori huszárlábaimra, hátul gomboló hózentrágeres nadrágomra, amelyből kifityegett rendesen az ingem csóvája. Így kerültem az utcára Kisszebenben, nevezett promenádé labirintba. Egyik kezemben krumplicukor, másik kézben pige, avagy gomb volt, aszerint mit akartam játszani. Kiléptem a járdára, utánam sompolygott a pajtások hosszú sora. Ám de mikor egy-egy ablak betörött, avagy a városi lámpa csörömpölt, s a pige a kofa hátába ütődött, megvolt a társaság szeppenve. Dacára annak, hogy Burkus volt a nevem, s a fiúk között, mint bíró szerepeltem. Mégis a verebek szétrebbentek, s az anyai szárnyak alá menekültek. Csendesen éltünk Kisszebenben, különösen a 60-as években, ahol még az ökör is zeneszóval a városon végig sétálhatott, csak azután a pecsenyetárra juthatott. A borjú hátulja pedig minden vasárnap a falusi zsidóktól kínálva volt. Baromfi hízott liba sertés fejőstehén egyházban sem hiányzott, gyümölcs zöldség mindenkinek termett, s a híres barackból még a galíciaiaknak is tellett. A búza mosva volt, napon szárítva került a városi vízimalomba. A házi kenyér minden házban kovászolva, külön kemencében sütve volt, a hordókáposzta a pincében, a krumpli a veremben, a daráló kézimalom, a ruhamángorló, az volt minden helyen. Cukrászbolt nem volt, de cukrássütemény nem hiányzott sehol sem. Otthon készült minden. A fehér nemű horgolás, hímzés, harisnya kötés, ez napi szórakozása volt nőknek. A cselédek lent és kendert fontak, a gyerekek pedig esténként, hogy ébren legyenek, lószört és tollat fosztottak. Az életnek tehát volt kellemes, patriarchális zamatja, amely már a megszólításban kifejezését találta. Amice barátom, vigét ez braviská!
...1876-ban, mint okleveles gyógyszerész, egyéves önkéntes voltam. A szegedi árvíz katasztrófa engem az egyetemi hallgatók élére állított, akikkel kivonultam Szegedre, de a nagy viharban a hallgatókat az Öthalmon kellett hagynom éjjelre, magam pedig két legénnyel átkeltem a háborgó tengeren, és kikötöttem a vasúti indóház közelében a nagy töltésen. A csónakot a töltésről lesodorta az árvíz, én pedig ott álltam a két legénnyel sokáig, ázva-fázva, s vártam a katonai pontonra. Tavasz volt, jeges eső zuhogott alá, a hideg hullám oldalazott, csapkodott, a ponton soká megvárakoztatott. Amikor a városházára értem, s ott éjjelre inspekciós lettem, egy új kép tárult fel előttem. Százával hevertek az emberek a nagyterem padlózatán. Öreg ifjú, asszony, férfi, szegény, gazdag, leány, gyermek különböző változatban. Már láttam a sors csapását a nagy természetben, a falánk hernyók elpusztítását, a kártevő pockok elszaporodását, de tömeges embereknek a büntetését még nem láttam. E komor éjszakán magamban kérdem magamat, ugyan mit vétettek ezek az emberek, hogy a sors kivétel nélkül a vízzel lepte meg? Mélyebb tapasztalataim még nem voltak az emberismeretről, mert hisz az önismerettel is csak a kezdet-kezdetén állottam, s így mélyebben a dolgok eseményeibe bele nem hatolhattam. Meg kellett elégednem azzal, hogy a Tisza áttört a gátat, s kizavarta otthonukból a polgárokat. Ilyen tapasztalatok után kedvetlenül kerültem vissza Budapestre, meg egy meghűléssel is, mely nem volt alkalmas az írás-olvasásra, a tanulmányok folytatására. Testem-lelkem pihenésre szorult, sorsom azt kívánt, hogy keressek üdülést a gyógyszertárban. Így kerültem Iglóra, ahol a főnököm a legnagyobb szeretettel fogadott, s különböző jövőm illető tervekkel alkalmazott. Itt ebben a csendes magányban eltűnt az árvíz réme, a háborgó elem végzete. Itt örül mindennek a lelke, amott könnyezik az emberek szeme. Itt látni az isteni természet szépségeit, amott a háborgó veszedelem intelmét. Itt vendégszeretettel a fülemüle dallamával fogadja az embert az isteni természet, amott háborgó morajjal éjjel költi fel a végzet. Hajnalban, nap-nap után a lángoló Kárpátokat figyelem, s egy délután csendesen bubiskoló tinós szekerem megakadt a szemem. Egy kifejezhetetlen mozdulat kezembe adja a rajzónt, s egy vénypapírra kezdem rajzolni a motívumot. A principálisom nesztelenül hátul sompolyog, a rajz elkészültével a vállamra ütött. Mit csinál? Hisz maga festőnek született.
Meglepődve álltunk, egymásra néztünk, csak ekkor tudtam és eszméltem, amikor magam is az eredményt láttam, hogy valami különös eset történt, amely kifejezhetetlen boldog érzésben nyilvánult meg. A rajzot oldalzsebbe tettem, s e perctől fogva a világ legboldogabb embere lettem. Principálisom távoztával kiléptem az utcára, a rajzot elővettem tanulmányozásra, s ahogy a rajzban gyönyörködöm, egy háromszögletű kis fekete magot pillantok meg bal kezemben, mely figyelmemet lekötötte. E lekötöttségben fejem fölött hátulról hallom: te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Rafaelnél. A legnagyobb szó után a következő szót nem értettem meg, kértem az ismétlését, de ez nem ismétlődött meg. A kinyilatkoztatás az egy szón kívül értelmes magyar nyelven szólott. Rendkívül komoly hangsúlyozással, mely arról győzött meg, hogy bizonyos magasabb hatalommal, avagy akaraterővel állok összeköttetésben, talán a világteremtő hatalommal, azzal a pozitívummal, amit mi sorsnak, láthatatlan mesternek, talán Istennek nevezünk, avagy a természet erejének véljük, ami egyre megy, mert tisztában voltam azzal, hogy elképzelhetetlen és kifejezhetetlen felelősség hárul rám, amikor egy olyan helyre jelölt ki a sors, amelyre én magamat késznek, gyakorlottnak nem találtam. Talentum alatt értjük azt a képességi fokot, amely az átlagember képességénél jóval nagyobb. Világító ereje pedig a csillaghoz hasonlít. A zseni ellenben maga a fényes nap, teljes igazsággal, kifogyhatatlan energiával, amelyből az egész világ táplálkozhatik. Éppen azért, mert osztatlan energiát feltételez, vagyis elpusztíthatatlan, kifogyhatatlan, és ezért a zseni halhatatlan is. Nem zseni az, aki energiáját megosztja mással. Nem zseni, aki elfecsérli testi, szellemi és szívbeli erejét. Aki apró pénzre beváltja energiáját. Aki pályájának kezdetén vagy közepén szövetkezetben él, aki önerejének támogatására folyamodott segélyhez, aki hitében megtántorodhatott és az út közepén megállott, aki a viharban tengerre szállani nem mert, akit a sivatagban a félénkség láza gyötört, akit honvágya visszatart a nagy világ ismerettől, aki szeszes italokkal él, akinek kemény a föld és a kőpárna, aki kábul a számításnál, akinek nincs színérzéke, aki nem lát élesen a jövőbe, aki nem ismeri fel a jellemeket, aki magába zárkózva unatkozik, aki embergyűlölő, aki káros szokásoktól szabadulni nem tud, aki testileg, lelkileg gyenge, terhelt, aki a szerelemnek ellentállani nem képes, aki nem ismeri a szerelmet, aki nem érzi a szerelemben rejlő energiát, aki a pénzt imádja, aki a vagyonban gyönyörködik, aki tülekedve küzd az elsőségért, aki hajhássza a dicsőséget, aki munkanélkül él, aki eredeti dolgot nem csinál, aki a világ teremtését erővel kutatja, aki embertársát nem szereti, aki különbséget érez az emberi és állati növény között, aki keresi a földi boldogságot és családi életre vágyik, az maradjon békés családapának, anyának otthon, és ne kínálkozzék zseninek, hanem iparkodjék erőteljes, egészséges, szép gyermekekre átruházni a tiszta energiát, nevelve azokat a leggondosabb tisztasággal, edzéssel, kitartással, abban a kecsegtető reményben, hogy ezekből zseni is lehet. Zseni lehet, aki soron van, akit a sors keze kiválasztott, akinek ősei akaraterővel, lelki műveltséggel, a művészi tehetséggel voltak felruházva, aki teli vérrel, szerelemmel jött a világra, aki szerelmes volt a dajkájába, aki szerelmes volt a napba, szerelmes volt az üstökös csillagba, aki a szabadba kívánkozott, spille után futkosott, aki szerette az igazságot, magában soha nem unatkozott, aki a munkát szeretettel végzé, a gondolattal a jövőt keresé, aki szakított a jelenes útra kelt a sejtelemmel, aki mindenütt és mindenben szívét használta küzdelemben, aki látja a bágyat korona száraz ágait, aki látja a családfának erőltetett virágait, s látja az ezredekre berendezett emberélet határait, látja az ember-ember közötti fajok különbözőségeit, az egyedek különböző képességeit, aki látja a képességek különböző fokozatait, s a világpiacokon hallja az egalité, fraternité és liberté hangos szavait. A csillagos égen meg a milliárd csillag hangtalan csillámlásait. Hát emberek, jól lesz vigyázni a nyelvünkre, mert hangtalan az Isten, s neztelen a természete, hangtalan a természet fejlődése, hangos csupán a teremtés dicsőítése, a tavaszmadar, a pénty, rigó fülemles a pacsirta, haragos a vihar, amikor a romlott levegővel birokra száll, irtózatos az orkán, amikor feldönt mindent, ami útjában áll, kegyetlen a ciklón, amikor útját kíséri a romhalom, kiszámíthatatlan a mennykő csapása, s félelmetes a földrengés hullámzása. Ne siessünk, az életnek más a célja, amilyennek képzeljük. E történelemnek 1500 éves a múltja, gyökeret vert a cedrusfa. 1500 év az ember művelődésében csak annyi, mint a cedrusfa fejlődésében. A cedrus 3000 évig vár türelemmel, csak azután bontakozik gyümölcsöt termő koronával. Türelemre van szükségünk, az isteni természet rendjével szemben mi parányok ne háborogjunk, s ne kacérkodjunk a nemzet ifjúkorával, ne csiklandozzuk az 1000 éves fa gyökereit azzal a számítással, hogy a fát virágzásba is kergethetjük. Mondám, hogy ma még nem aktuális leleplezni az Istent, azt a láthatatlan erőt, mint energia és művészet, vagy mint a teremtő bölcselet, de közeledik felénk, s közelünkbe jő. Mi nem tudjuk még ma sem, kik voltak, honnan jöttek, s mi célból jöttek őseink azzal a példátlan energiával, amellyel birokra keltek a világ legnagyobb hatalmával. Majd, ha hazajövök, erre is felelni fog.
A felvétel 1996-ban készült, utoljára 1999. november 2-án hallhatták itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
67,5% az minden mondjuk válasz.
Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
Mi a határidő?
20 év.
20 év. Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Ez az ember tenkes kapitány.
Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
Ne izgalom, tárolj csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányodat.
A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak.